Sziasztok, ez itt a Partizán Filmklub podcastjének az új évada, és egyben a vetítéseinknek is az új évada lesz. Én Babos Anna vagyok, és Petri Lukács Simonnal együtt szervezzük a filmklubot, illetve mi fogunk beszélgetni a podcastekben is a vetített filmekről.
Sziasztok!
Az évad címének azt adtuk, hogy Nevem senki. Ez egy Terence Hill és Harry Fonda kettős által fémjelzett western film, amit bizonyára sokan láttatok a magyar tévében, rengetegszer leadták. Erről is fogunk beszélgetni. Ezt a filmet nem fogjuk vetíteni, de nagyon izgalmasnak tartottuk valahogy ebből a címből kiindulva elgondolni azt, hogy mi a filmszínészet. A filmszínészet lesz egyébként ennek az évadnak a témája. Fontos megjegyezni még így az elején, hogy az első vetítésünk október 8-án lesz, az 5-10-ben 7 órától, és október és december között 6 vetítésen át fogunk összegyűlni itt az 5-10-ben, ahol a vetítések után közösen meg szoktuk beszélni a filmeket. Aki eddig nem kapcsolódott be, azt is bátorítanám arra, hogy jöjjön el a vetítésekre, mert ott is fogunk beszélgetni, illetve ezt a podcastet azért csináljuk, hogy esetleg azok is tudják követni a programot, akik nem tudnak minden vetítésen jelen lenni, mert ezekből a filmekből kirajzolódik egy gondolati ív, ami szeretünk együtt végigmenni. Így volt ez az ezt megelőző szabadidő filmklubban, ahol a szabadidő fogalmát jártuk körül, illetve korábban beszélgettünk a Strike-ról egy ilyen vetítés sorozat keretein belül, illetve Harun Farokinak az életművét is feldolgoztuk. De most, mint mondtam, a filmszínészetről fogunk beszélgetni, ez a témához, ez nyilván egy ilyen nagyon általános témának tűnik, vagy ilyen nagyon alapvető dolog. Persze a filmekben vannak filmszínészek, mit lehet erről beszélgetni. Az lenne azt hiszem a kérdése, vagy a tétje ennek a filmklubnak, hogy valahogy megpróbáljunk fogalmakat találni arra, hogy a filmszínészetről gondolkodjunk, úgy, mint autonóm művészetről. Egyáltalán feltegyük ezt a kérdést, hogy a filmszínészet lehet-e autonóm művészet, lehet-e képviselet, képviselnek-e minket azok a színészek, akik rólunk, a mi életünkről, a mi közösségeinkről fogalmaznak meg valamit az általuk alakított karakterekkel, a játékukkal. Úgyhogy ilyesmikről fogunk most beszélgetni, és ebben a podcastben összefoglaljuk tulajdonképpen azt, hogy miért választottuk ezt a témát, illetve hogy nagyjából mi lesz az évadnak a tematikája.
Tehát ez egy beharangozó adás lesz, és aztán azoknak, akik követték a Szabadidő filmklubhoz készült sorozatunkat, ismerős lesz, hogy majd minden vetítéshez lesz egy külön beszélgetés, ahol mélyebben elemezhetjük az adott alkalom filmjeit. Én most még csak annyit szeretnék elmondani, hogy nem csak ezen a programon belül van egy gondolati, hanem azt is fontosnak tartjuk, hogy a Partizán Filmklub évadai vagy fókuszai azok valahogy egymásból ágazzanak ki, valamilyen közösen megdolgozott és megtermékenyített talaj onálva tudjunk gondolkozni. És ugye az előző évadban 2023 őszétől idén júniusig a szabadidő fogalmát jártuk körül, és ez egy kiadvány is készült, amiről, ha jól tudom, akkor megkapják ajándékba azok, akik bérletet vesznek erre a mostani sorozatunkra. És ebben a kiadványban Anna például írt egy szöveget, többek között Anna is írt egy szöveget, és ebben a szövegben már eleve a színészettel foglalkozik. Nagyon fontos volt nekünk az, hogy mi történik konkrétan azokkal a fizikai személyekkel, akik eljátszák ezekben a filmekben, színre viszik a szabadidőt, hogy ez milyen valóságtapasztalatként fog aztán becsatlakozni a filmen kívüli életükbe. És hasonlóképpen korábban is végül is felmerült ez a kérdés, amiből indultunk együtt, amiből ez a közös gondolkodás indul, ami a Partizán Filmklub így névleg összefoglal, az ugye Harun Farok életműve volt, hogy említetted, és ott is nagyon, ugye Harun Faroknak is nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen az a szócsőség, ő leginkább ezt az aspektust vizsgálja, amiről már mi is beszélni fogunk, hogy egy színész hogyan válhat szócsővé, hogyan válhat instrumentummá. Itt most inkább olyan dolgokról fogunk beszélni, mondjuk egy irodalmi mű, vagy egy szerző szócsöveként hogyan tekinthet magára egy színész, de ugye Faroki tulajdonképpen azt vizsgálta, hogy a kapitalizmus instrumentumává hogyan válnak olyan figurák, akiket tulajdonképpen díszletelemként behelyeznek, mondjuk egy oktatási filmben, vagy valamilyen instrukciós filmben.
Az idei évadnak a témáját azt esetleg próbáljuk meg megközelíteni a cím felől, ami ugye ez a nevem senki. Picit beszéljük át, hogy miről szól ez a film, és hogy hogyan kapcsolódik a filmklubban vetített filmekhez.
Igen, ez egy Tony Novelleri film, de mondhatjuk, hogy Sergio Leone bábáskodása vagy pápáskodása alatt készült el. Ez egyértelműen egy olyan politikai állásfoglalás magáról a filmről, a filmkészítésről, és a vadnyugatról, és a mítosz teremtésről, mint amiket kiolvashatunk Leone korábbi filmjeiből. És Henry Fonda egy western hőst alakít, aki empirikus módon ismeri a vadnyugatot, tehát nem csak valamilyen közvetítés nyomán. És Terence Hill pedig, aki ugye egyébként is egy másik színész generációhoz tartozik, pedig egy rajongót játszik, egy fiút, egy fiúi attitűdű csodálót, aki nem csak Henry Fondát csodálja, hanem ezt az egész mítoszt, amit megterem számára, hát leginkább a film.
És közben az a feladat, hogy végezzen vele, tehát végezzen a Henry Fondával, végezzen a nagy öreggel. De nagyon fontos a filmben az, hogy a Terence Hill elképzeli a Harry Fondának a nagy összecsapását az indiánokkal. Az egész filmben valahogy a Terence Hillnek a képzelete, és az, hogy a Terence Hill utánozza azokat a mítoszokat, azokat a western hősöket, akiket ő elképzel, ez egy központi elem. Iszonyú izgalmas, nem összevetni a Terence Hillnek és a Harry Fondának a gesztuskészletét, a működésmódját. Önreflexív módon is szól arról, hogy a Terence Hill a film segítségével válik hőssé, vagy neki a szuperereje a film, abban az értelemben is, hogy egy másodperc alatt 15 pofont tud adni, ez ugye nem annyira lehetséges anélkül, a film gyorsítása nélkül, vagy azok nélkül, a filmes eszközök nélkül, amelyek ezt lehetővé teszik a számára.
Míg Harry Fondának a komótossága, önmérsékletem, az, ahogy úgy rászánja az időt mindenre, és nem sieti el, akármilyen gyors tüzelő nem sieti el ezeket a párbaj helyzeteket, az szintén kvázi megidéz valamilyen természetes, vagy valamilyen technika előtti birtokbavételét annak a tájnak, ami valójában persze igazából a Harry Fonda generációja számára is elsősorban a filmből lehetett ismerős.
Ezért is választottuk ezt a filmet kiindulási pontként, hogy legalábbis a címet azért vettük innen, mert ez a generációváltás is nagyon fontos lesz, azt hiszem, a színészetben, amikor a színészetről beszélünk, illetve hát lesz egy film, ami konkrétan Harry Fondáról szól, a Harry Fonda for President című filmet is vetíteni fogjuk, ez Alexander Horváthnak a 2024-es filmje. És hát ott is fogunk arról beszélni, hogy mi az a sztár eszmény, mi az a színész eszmény, amit a Harry Fonda képvisel, illetve maga a cím inspiráló volt a számunkra.
Ugye egyrészt van benne egy birtokviszony, valaki úgy érzi, hogy a saját nevéről kell beszélni, valakinek önként elő kell lépnie, és be kell mutatkoznia, fel kell vállalnia magát, színre kell kerülnie. Én akkor aztán ezt tagadja, ezt negálja, egy negációval mutatkozik be, egy megragadhatatlan, körülírhatatlan, megnevezhetetlen valakiként írja le magát. És külön-külön mind a kettő, és együtt az egész is, azt hiszem, hogy sok támpontot, vagy sokféle fogalom felé vezetett minket, amikor igyekeztünk szavakat keresni ahhoz, hogy körülírjuk azt, hogy miért is nem olyan egyértelmű az, hogy filmszínészetről beszéljünk.
Benne van a filmszínészetnek ez az önfelszámoló jellege, ez az állarc jellege, azt hiszem, ami nagyon érdekelt minket.
Igen, az a gondolat, hogyha valaki állarcban lép elő, onnantól fogva nem kell az alanyisággal bíbelődnie, nem kell azon feszengenie, hogy amit most ő előállít, az közérdekű-e, vagy kielégíti-e, igen, ahogy itt már beszéltük, az autonóm művészet, vagy megfelel az autonóm művészet feltételeinek, hanem felléphet, mint valamilyen küldött, mint valamilyen kinyilatkoztatás magasabb rendű képviselője, vagy egy társadalmi csoport képviselője, vagy egy politikai, vagy egy ideológéma képviselője. Ugyanakkor benne van az is, hogy ez az ő neve, ez behelyettesíthetetlenül ő. egy olyan szingularitás, egy olyan egyszeri eseményszerűség ez az ő színrelépése, amikor senkiként beszél, legyen akár mekkora senki is, ami ő és nem más, és ez függetlenül attól, hogy itt milyen színészi szerepfelfogásról van szó konkrétan, tehát hogyha mondjuk azt az adott előadót megkérdeznénk, hogy ő hogyan tekint a saját munkájára, akkor is megképződik és rögzül kvázi az örökké valóságnak ott a filmszalagon az egyszeriség, ami abban az előlépés, annak az előlépésnek a pillanatában megtörtént. Annak lesz egy aurája, annak lesz egy visszavonhatatlansága. Ugyanakkor szerintem a senkit külön is érdekes, vagy érdemes elemezni, különös tekintettel arra, hogy hát egy ilyen törvényen kívüli figurával van dolgunk, egy westernben, vagy egy ilyen gangsteres westernben. Hiszen valami olyan figurát látunk, akinek fontos, hogy ne hagyjon maga után nyomot, kicsit szellemszerű is, kicsit kísértetszerű, igazából nem, tehát hogy csak arra az ambivalenciára akarom felhívni a figyelmet, hogy miközben egy sztár kultuszban élünk már, lehet, hogy egyre kevésbé bizonyos szempontból, majd erről is beszélni fogunk, hogy a színészek mennyire tudnak olyan értelemben sztárrá válni, hogy mondjuk a 20-as évektől kezdve azok. De hát ezek mégis fontosak ezek a nevek, mindannyian tudjuk, hogy kicsoda Terence Hill, és sokan csodálattal tekintenek rá. De ugyanakkor folyamatosan, amit színre visz, az, és nem csak ő, hanem mások is, mondjuk egy evidens példát mondjuk Clint Eastwood, az egy szellem, az valaki, akinek fontos, hogy az ő háttere ismeretlen maradjon, hogy az ő jövője ismeretlen maradjon, csak tova halad egy városon, ott elvégzi a feladatát, ami olyan, mintha így bele lenne kódolva, mintha egy önkéntelenül cselekedne, és aztán onnantól fogva csak legendákban szabad, hogy felmaradjon a történet, annélkül, hogy meg tudnak nevezni a cselekvőt.
Igen, és hát a sztároknak ez a legendássága, vagy az, hogy a sztároknak a nevéhez mítoszok és homályos történetek, eldöntetlenségek, izgalmas életutak, halálok, viszonyok társulnak. Ez a sztároknak a sajátja. Tulajdonképpen ez az, amire szükség van ahhoz, hogy megképződjön valaki körül ez az ilyen auratikus sztárság. Amikor a Luc Mullet a Politique des acteurs című szövegét írja, a színészek politikuma, ügyvitele, irányelve, politikája című szövegét írja, akkor ezzel kezdi, hogy a sztársághoz elengedhetetlen az, hogy a színésznek nem csak tehetségesnek kell lennie, hanem kell, hogy legyen az életében valami misztikum, valami homályos történet, ami fogva tartja az embereknek a képzeletét. Itt ugye Marilyn Monroe-nak a viszonyait és a halálát, vagy James Dean-nek a halálát hozza föl példának.
Ezt szerintem onnan is érdekes nekünk, hogy mondjuk, amikor egy monográfia készül, vagy akár egy életrajzi film készül valakiről, legyen az játékfilm, vagy legyen az egy olyan film, mint amit vetíteni fogunk, az Alexander Horváthnak a Harry Fonda for President című filmje, ez a december 5-ai alkalom lesz különben, akkor, mint hogyha ezt egy ilyen szükséges garasletételként szokták volna ilyen érték alapon említeni kritikusok, hogy mondjuk helytelen, hogy egy film, mit tudom én, az Attenborough-nak a Chaplin című filmjében Robert Downey Jr. játszik Chaplint, és akkor jól megdorongolták a Chaplin hívő kritikusok, hogy hát ez megint csak a pletykával foglalkozik, a szerelemmel, a pedofiliával, stb. És mivel a Luc Mullet-nek a szövege, meg az a közelítés, amivel így próbálkoztunk, mint hogyha így azt tenni elvéthetetlenné, vagy azt mutatná fel ilyen önként adódó igazságként, hogy egyszerűen ez egy létmód. Tehát, hogy a sztárság az, amire a sztár vállalkozik, vagy nem vállalkozik, hanem amire küldik, és amiben lehet, hogy nincs is nagyon beleszólása, ez egy olyan létmód, ahol a szerepek, konkrétan az, ami a cselekményben történik a karakterrel, ahogyan azt megformálja, mint színészmesterség, és aztán, ami történik az életében, azoknak egyszerűen a, nem tudom, a spektákulum láthatatlan keze munkája véget, valahogy tükrözni kell egymással, vagy ellentmondásba kell kerülni egymással, de mindenképpen egy olyan viszonyt kell kialakítania, ami valahogy izgatja a fantáziát, a közösségi fantáziát.
És nyilván nagyon sokszor úgy is kapnak a sztárok szerepeket, hogy az valamilyen módon összecseng a magánéletükkel, de hogy valahogy pont erről akarnánk beszélni, azt hiszem ezen a programon keresztül, hogy nem igazán van olyan, hogy magánélet és a sztárságnak az elemelt szférája, vagy a filmszínészetnek az elemelt szférája, hanem ez a két dolog, ez nagyon sok esetben, és különösen azoknál a sztároknál, akik főszerepeket játszanak, akik folyamatosan reflektorfényben vannak, ezek összecsengenek ezek a dolgok, és elválaszthatatlanok. Például szerintem az is egy érdekes példa, ugye sok különböző sztársággal fogunk foglalkozni, és a sztárságot nem csak úgy értjük, hogy a világhírű csúcsok csúcsán lévő sztárok, hanem abban az értelemben is, hogy kik azok mondjuk az avantgárdból, akik ikonikussá tudnak válni, ezért fogunk például Maya Deren filmet is vetíteni. De az a példa, amit megmondani akartam, az Anna Magnaninak az Anna című Viscontinak az Anna Magnanival készített Anna című filmje, ami egyébként egy részlet egy omnibusz filmnek, amiben különböző színésznők játsszák el valamilyen módon saját történeteiket. Ebben a filmben Anna Magnani egy saját történetet dolgoz föl, és hát ez ilyen elvéthetetlenné teszi azt, hogy Anna Magnani, mint jelenség, egyszerűen magára vonja a tekinteteket. Ugye ez a film, ez arról szól, hogy hogyan keveredik egy ilyen rettentően kisszerű ügyből, hogyan csinál az Anna Magnani egy városi szinten is érzékelhető botrányt. Ugye ez a történet is, amit itt az Anna Magnani előad, arról szól, ami a saját története, hogy hogyan tesz egy kisszerű nézeteltérést egy olyan városi botrányá, amiben az egész rendőrkapitányságot bevonja, és egy taxissal induló konfliktusból egy olyan balhé keveredik, amikor az összes rendőr csüng az Anna Magnaninak a játékán. És hogy valahogy az Anna Magnani filmekben mindig ezt lehet látni, hogy elindul valahogy a történet, egészen másról szól, olyan, mint hogyha az Anna Magnani egy mellékszereplő lenne benne, és aztán szépen fokozatosan a narratívát valahogy saját maga köré húzza, valahogy oda gravitál mindig az ő jelenléte, az ő játéka, az, ami így a kamerát is fogva tartja.
Olyan, mint hogyha ez nem lehetne másként.
Igen.
Mint hogyha ez valamilyen természeti törvény lenne, hogy ennek így kell lennie.
Igen. És hát az is érdekes benne szerintem, hogy nagyon sok azok közül, a színészek közül, akikről beszélni fogunk, például a Jerry Lewis, például akár a Chaplin is, soha a Chaplinnek fogjuk vetíteni a Diktátor című filmjét, nem tudnak ezek a színészek, és nem is akarnak másként játszani, mint az egyféle nagyon fölismerhető játékstílus, amit minden szerepre alkalmaznak. A Chaplin filmben szerintem az az egyik legzavarba ejtőbb aspektus, hogy Hinkel, Hitlernek megfeleltethető diktátor, és az a Borbé, az a zsidó Borbé, aki pedig a náci uralomnak az üldözöttje, tulajdonképpen ugyanolyan, vagy nagyon hasonló gesztusokkal, nagyon hasonló eséskeléssel formálja meg a Chaplin, és valahogy ez az, ami igazán tétet ad ennek a történetnek.
Hát igen, és hogy csak hogy ne legyen félreértető esetleg azoknak, akikben van valami szkepszis a Chaplinnel szemben, hogy itt nem arról van szó, hogy szegényes lett volna az eszköztára, vagy nem arról van szó, hogy nem tudott kitalálni más, mert valahogy odáig terjedt a képzelőre, hogy egy zsidó borbély, meg egy náci diktátor, azok pont ugyanolyanok, hanem ez a fajta valamilyen pszichológiai realizmussal szembeni primátusa az egyéni játéknak, és a kifejezetten a szerző és a film viszonyára kidolgozott personának, szóval ennek az elsősége a pszichológiai realizmussal szemben, tesz lehetővé olyasmit, mint aminek talán Chaplin az egyik legnagyobb művésze, és mondjuk a Diktátor, és aztán a következő filmje a már háború utáni Monsieur Verdot, a két csúcsműve, azt hiszem, hogy hogy hogyan tapad hozzá minden ártatlansághoz, minden bohóckodáshoz, az a fenyegetés és az a pusztítás. Tehát amit itt ebben a filmben két különböző karakter személyesít meg, akiket ugyanaz a színész játszik, és a Monsieur Verdot-ban pedig egy karakter személyesít meg, akit egy színész játszik, szintén Chaplin.
Bocsánat, még csak egy példát hagyd mondjak erre, mert tényleg, hogy ne legyen félreérthető ez a Chaplin-es mondásom, hogy szóval fogjuk vetíteni Jerry Lewis-tól a Bellboy című filmjét, amiben azt, hát tulajdonképpen van egy valamilyen történet ennek a filmnek, egy szállodában dolgozó ilyen horder fiúról, vagy hát egy ilyen bellboyról, de hát valójában a filmnek a tétje, vagy...
Londinerről,
igen, bocsánat. Tehát a Jerry Lewis egy Londinert alakít, és akkor ezzel a Londinerrel mindenféle dolgok megesnek, de hát igazából az a filmnek a tétje, hogy a Jerry Lewis még hány helyzetben tudja kidugni a nyelvét, eltorzítani az arcát, kidülleszteni a szemeit, tehát hogyan tud minél debilebb lenni a kamera előtt, és minél több jelenetet írni a saját debilkedésének a maximalizálására.
Igen, tehát olyan filmeket is fogunk vetíteni, azt hiszem, hogy ez is nagyon foglalkoztat minket, mert így az első filmklubok óta, hogy ahol igazából a kamera, vagy a film, maga a filmezés helyzete, az valamilyen apropónak van használva, vagy fordítva. Tehát ugye, hogy itt sokat fogunk, azt hiszem, hogy ilyen uralmi, meg aláfölé rendeltségekről, uralmi viszonyokról, meg aláfölé rendeltségekről beszélni, és nem egyértelmű számunkra mindig, vagy nem mindig ugyanoda jutunk abban, hogy ki stimulál kit, hogy ki szólaltat meg kit.
Hogy a kamera tartja fogva a színészt, vagy a színész tartja fogva a kamerát.
Igen.
Ezek fontos feszültségek lesznek végig a programban. Talán egy picit térjünk vissza a Luc Mullénak a már említett szövegére, mert ez is vezetett minket, amikor összeállítottuk ezt a gondolati ívet. Ugye a Politique des Acteurs az a színész politikája, a színészek politikája, az rímel a Politique des Auteurs, a szerző politikája című szövegre, ami ugye a szerzői elmélettel, vagy a szerzői elméletnek a megalapozása, amiről egy picit beszéljünk szerintem ahhoz, hogy érthetővé váljon, hogy mire is gondolunk a program alatt, amikor színészetről beszélünk. Ugye mi történt a filmszínészettel nagyjából a film megszületése óta? Tehát, hogy egy picit így vegyük át, talán tényleg csak ilyen nagyon vázlatosan, hogy mi történt a filmszínészettel a film feltalálása óta. Ez most ilyen nagyon elnagyoltan mondom, csak azért, hogy legyen valamilyen gondolatunk arról, hogy honnan jön egyáltalán a filmszínészet, föltalálják a filmet, ekkor mondjuk a filmszínészet még egy jelentősen kisebb presztízsel bíró szakma, mint mondjuk a színházi színészet, aztán Hollywood aranykorában mondjuk kialakul egy olyan fajta sztárkultusz a színészek körül, ami megemeli a filmszínészetnek a presztízsét, és aztán az 50-es évek végén, a 60-as évek elején a szerzői elmélet megszilárdítja azt a típusú gondolkodást, hogy a film az nem a színésznek a nevéhez köthető elsősorban, nem a színésznek az alkotása, nem a forgatókönyvírónak az alkotása, hanem a rendezőnek az alkotása, és mondjuk innentől kezdve a rendezőknek a neve fémjelzi a filmeket dominánsan, vagy ez a domináns gondolat. A szerzői elmélet egyébként nem arról szól, hogy minden rendező automatikusan szerzővé válik, hanem arról, hogy bizonyos rendezőknek, egyébként ezt... Nagyon kevés rendezőnek a szerzői kézjegye felfedezhető filmeken. Ugye erről talán még csak így zárójelben annyit érdemes elmondani, hogy ugye ezt mondjuk a Cahiers du Cinéma című filmes lapnak a munkatársai Godard, Truffaut, Rivette gondolták így először a legartikuláltabban, de, és az ő nevükhöz is kötjük a szerzői elméletet, de ők nyilvánvalóan olyan filmekről írtak, amik előtte a 40-es, 50-es években mondjuk hollywoodi szerzőknek a filmjei.
Tehát ez egy félrevitele persze ennek az elméletnek, ahogy mondjuk igen, tényleg jellemző az, hogy nagyon sok filmet a rendezőjével hirdetnek, vagy a rendezői filmjeként hirdetik, holott itt tényleg egy nagyon szűk csoportra gondoltak igazából ennek a szövegnek a megalkotói, és nem is csak arról van szó, hogy felismerhető ez a kézjegy néha vagy sem, hanem hogy mindig, hogy olyan életművekről beszélünk kizárólag, mindig minden egyes film teljesen függetlenül a színészek, a forgatókönyv, a minőségétől a körülmények, hogy a körülmények mennyire segítik az adott alkotás végbe menetelét, ugyanabból a gondolatból, ugyanabból az ilyen szuper hatalomból, vagy ilyen szuper autoritásból fakadnak, aki kizárólag a rendező lehet.
És mondjuk ezzel szemben, vagy ennek a margóján írja a Luc Mulet a Politik Dezektör című szövegében azt, hogy vannak bizonyos színészek, akik szintén előléphetnek, mint szerzők. Nyilván ezek olyan színészekről ír, mint Gary Cooper, John Wayne, Cary Grant, James Stewart, akiknek rengeteg filmje volt, és rengeteg filmen keresztül tökéletesíthették azokat a színészi eszközöket, vagy bővíthették azt az eszköztárat, amely alapján azt mondhatjuk, hogy ők a filmjeik szerzői, vagy társszerzői is. Ennek a könyvnek a bevezetőjében írja a Luc Mulet, elmereng azon, hogy miért nem ír a Fondáról, hogyha erről a négy nagy színészről ír, akkor az adódna, hogy a Fondáról is írjon. És hát többek között arra jut, hogy azért nem, mert a négy említett színész nagyon magas, férfias, jobboldali, szemben a Fondával, akit meg inkább arra lehetne talán sorolni. Ami azért érdekes szerintem, hogy ezt írja, vagy hogy ezek a színészek fascinálják inkább, mint a Fonda, mert Luc Mulet maga is egy színész rendező, Sok filmjében játszik. A Luc Mulet-nek az életműve egy jellemzően rövid filmes életmű. Tulajdonképpen ő egyidős a Godárékkal, de egy kicsit később kezd el filmeket csinálni. És hát ebben az életműben az ő karaktere úgy jelenik meg, mint a teljesen életképtelen francia értelmiségi, aki, nem tudom, gondot okoz neki azt, hogy megtanuljon úszni. Vagy van például egy csodálatos rövid filmje, aminek az a címe, hogy eszé a nyitásról, mondjuk így lehetne talán fordítani, eszé a nyitásról, amiben egy kólásüveget próbál ő és több segítőtársa kibontani, de nem sikerül legyőzni őket a Coca-Cola, vagy talán a végén sikerül úgy, hogy széttörik az üveget, vagy valami ilyesmi,
Leégetik lángszóróval a kupakot,
igen. Szóval mindent bevetnek ezért, és nyilván ezek a filmek nagyon erősen kapitalizmus kritikus filmek, a fogyasztói kultúrával kritikus filmek. Szóval csak ezt akartam mondani, hogy azért a Luc Mulet-nek az életműve felől nézve, nekem nagyon tetszik ez a megszállottsága ezzel a négy színésszel.
Akiknek tökéletes a teste, és mindenre képesek. Fizikailag szerintem az is érdekes egyébként, hogy például Horvátot, de nyilván máskülönben az ember nem csinál valakiről filmet. Érdekli ez az ellentmondás, ami a Fondáról keringő közkeletű kép, magánál fegyvert nem hordó, és a társadalmi igazságosságért mindig fellépő figura, és az ennek ellentmondó szerepek között fennáll, mint például, hogy a leghíresebbet mondjam, ugye volt egyszer egy Vadnyugat kegyetlenkedő főgonosza, és most például Luc Mulet ezt elintézi azzal, hogy már csak azért sem ír a Fondáról, mert nem nagyon van róla mit írni, mindig ártatlan, vagy épp ellenkezőleg. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem attól akarom elvenni a kedvet, hogy valaki bizalmat szavazzon a horvát filmjének, mondva, hogy ennél nem is terület ki több. Csak azt akarom mondani, hogy nyilván az is érdekelt minket itt abban is, hogy egyetem mi kikre tekintünk sztárként, vagy mi kiket tartottunk, nem tudom, érdemesnek arra, hogy itt most vizsgáljuk a színészetét, hogy hát ebben van egy nagyon erős ilyen egyéni libidó, vagy késztetés, vagy odafordulás, hogy valahogy annak a véletlenszerűsége is talán izgalmas lehet magunkon egyszerűen csak így tesztelni, vagy végig gondolni, hogy tudom, gyerekként, vagy még valamilyen kvázi romlatlan tekintettel, és aztán később egy másfajta tekintettel, mi az, ami megragad egy színészben.
Igen, és akkor, hogyha már így említetted újra a Horvátnak a Harry Fonda for President című filmét, akkor talán azt is elmondanám, hogy ez a film abban a szempontból is kiinduló pontként szolgált, hogy ugye számot vet azzal a fordulattal a politika történetben, meg a média történetben, amikor a Reagan színre lép, vagy a Reagan bejelentkezik, mint amerikai elnök, és hát igen, ez is egy olyan dolog volt, amihez valahogy szeretnénk eljutni a program végére, hogy erről tudjunk gondolkodni, hogy mit jelent egy politikusnak a folyamatos szereplése. Nyilván régen inkább a televízióban, és később pedig vagy mostanában meg már egyre jellemzőbben a mindenféle social media felületeken. De hogy ezzel a típusú színészettel mit lehet kezdeni, nyilván egy színészi és képviselői munka, és hogy valahogy ezekben szerintem nagyon, nagyon erősen látszik az, hogy ezek hogyan elválaszthatatlanok egymástól, a színészet, a képviselet, a politika, és akkor ide talán behoznám, mert talán vagy a régen kicsit ilyen evidensebb, mint mérföldkő. Ugye ez 1980-ban történt, az ő megválasztása, de izgalmasnak tartottuk azt, hogy 81-ben meg egy másik filmes nagyhatalom esetében is van egy ilyen váltás, ugye Franciaországban Giscard leköszön az elnöki pozícióból, és a helyére jön Mitterrand, és ennek a televíziós megjelenítése az egy olyan esemény volt, amiről egy számunkra nagyon fontos francia kritikus, filmes gondolkodó Serge Denis külön cikkeket írt arról, hogy mit jelent a televízió történetében és a politika történetében a Giscardnak a leköszönése, és mit jelent a Mitterrand színre lépése. Ugye mind a kettő esemény egy nagyon kigondolt, kimunkált televíziós megjelenéssel párosul. A Giscard úgy távozik, hogy azt mondja a francia népnek, hogy au revoir, egy gyönyörűen megkomponált, kékes, nagyon egyszerű beállításban. Egy asztal mögött ül, föláll az asztaltól, és kisétál az ajtón. Mi ezt végignézzük, hogy kisétál az ajtón, és a kamera meg sem moccan, és mutatja azt az üres termet, ezt a kiürült képet, ezt a csöndet, ami a Giscard után ott marad. És erről írja azt a Serge Denis, hogy ez egy elképesztő hatalomról ad tanú bizonyságot, az, hogy a televíziót, ami a folyamatos zajlásnak a médiuma, ahol folyamatosan, aminek az az ígérete, hogy te bármikor oda kapcsolhatsz, és ott történni fognak a dolgok, ebbe a térbe képes behozni a csöndet és az ürességet és a semmit, mint esztétikát. Szóval ez a Giscardnak a leköszönése, és hogy ugye erre milyen választ lehet adni a Mitterrand részéről, ezt fejtegeti a Serge Denis, hogy ugye így nyilván nem lehet azt a választ adni, hogy akkor a Mitterrand visszaülne abba a székbe, hiszen akkor föladná az esztétikai, politikai autonómiáját. Tehát ő azt választja a helyet, hogy beviszi a kamerát a halottak közé, besétál a Panteonba, és ott kijelöli magának rózsával, kijelöli azokat a sírokat, azokat a halottakat, akiknek ő a nyomába akar lépni, belép a francia történelembe. Egy ilyen nagyon intim helyzetet látunk, ahol a Mitterrand egyedül van ezekkel a sírokkal, és mi pedig nézőként a tanúivá válunk ennek a belépésnek. Szóval, hogy erről a média történeti jelentőségűnek vélt pillanatról ír úgy a Serge Denis, hogy ebben az évben nem Cannes-ban történtek a filmtörténeti pillanatok, hanem a televízió képernyőjén. És szerintem ez tök fontos észben tartanunk, akkor, amikor a politikusok megjelenéséről, vagy az ilyen politikatörténeti, esztétikai fordulatokról gondolkozunk. Szerintem nagyon nehéz lenne ma megállapítani azt, hogy hol történnek ezek a pillanatok, és miképpen történnek, de valahogy azért is állítottuk össze ezt a filmprogramot, hogy magunknak is adjunk ahhoz fogalmakat, hogy ezt kicsit jobban el tudjuk gondolni.
Hát igen, és attól viszont félek, hogy mert úgy kérdezett, hogy hol történnek ezek a pillanatok, és hogy aki eljön majd, ez látni fogja, hogy egy jugoszláv rendező filmjén kívül, hogyha most jól gondolom, azt hiszem jól gondolom, akkor csak a nyugati világból, a nagyon szűken vett nyugati világból mutatunk filmeket, miközben, és hát ez így alakult, különböző szelekciós szempontok miatt, de csak azt akarom erről mondani, hogy ugye itt nem is valami kvóta probléma van igazából szerintem ezzel, hanem csak azt akarom mondani, hogy pont ez ilyen nagy felismeréseknek, mint amit a Serzs Dani is megtesz itt a televízióról, vagy a Feroki, vagy más elméletalkotók ebben az időben többen, pont az egyik lényeges elem az a szinkronizáció. Tehát itt nem arról van szó, hogy van Hollywood, és van az amerikai elnök, és ezek a nem tudom, a világ kitüntetett pozíciói, persze azok is, és nyilván könnyebben terjed szét a Ronald, az, hogy egy rossz képességű színészből elnök lesz, aki aztán színészként viselkedik elnöki voltában is. Hogyha ez amerikai, akkor ez nyilván könnyebben kap szárnyra a médiában. De éppen a lényeges elem az itt a szinkronizáció, az, ahogy ez a medializáció, és a mondjuk az, hogy te mondtad, hogy a sztár, a színész és a politikus körvonalainak az egymásba mosódása, az itt így végiggyűrözik a világon. És erre csak azért akartam egy kortárs példát mondani, hogy legalább egy említés szinten legyenek itt, ne csak fehérek, meg nyugat-európaiak, meg amerikaiak, hogy például a Láv Diaz, aki az egyik legfontosabb, számunkra egyik legfontosabb kortárs rendező, egy Fülöp-szigeteki rendező, iszonyú termékeny, és ez a termékenység lehetővé teszi számára, hogy tényleg ilyen párhuzamos kommentárként viszonyuljon mondjuk azokhoz a politikai fordulatokhoz, amelyek a hazájában lezajlanak. És a ugye Rodrigo Duterte, ki két évvel ezelőttig Fülöp-szigetek diktátora volt, ugye, ez egy olyan alkat volt, aki iszonyú performatívan, iszonyú hivalkodóan viselkedett, nem akarok most, mivel nem vagyok közelismerő Duterte-nek, nem akarok félrevezető példát mondani, de hát ismerősek azért ezek a gesztusok az ilyenfajta szélsőjobboldali vezetők tárházából, hogyha mondjuk Berlusconire vagy Trumpra gondolunk, és a Láv Diaz kifejezetten azzal foglalkozott az utóbbi filmjeiben, hogy ez a színésziessége a hatalomnak, az elnyomásnak, a kapcsiságnak, a valamilyen személytelen rendszernek akár, valami, ami egy személyben mutatkozik meg így a nép számára, és egy színészkedésben mutatkozik meg a nép számára, az hogyan vihető filmre. És ezzel most nem fogunk foglalkozni, de ezt csak így meg akartam említeni, hogy ne adjuk azt a látszatot, mint hogyha ez a TV és politika egymásra utaltsága, ez egy ilyen nyugati sajátosság lenne.
Nem, abszolút nem. De most, hogy említetted a titós filmünket, a Zselimir Zsilniknek a Titó második eljövetele a szerbek közé című filmjét, mondjuk lehetne így fordítani talán a címet. Ez szerintem behoz még egy ilyen, vagy ugye ez egy picit csavar azon talán, amiről most beszélgetünk, ez a politikus és színész és sztár közötti határvonal. Ebben a filmben azt látjuk, hogy Drago Ljubičić színész eljátsza Titót több mint 10 évvel a halála után, amikor már, tehát most, tehát ez azt jelenti, hogy már a délszláv háború alatt vagyunk, és megérkezik Tito a szerbek közé, és elkezd sétálni a másodjára, és elkezd sétálni az utcán, és olyan jelenetek alakulnak ki, amiben az emberek odafordulnak hozzá, és oda mennek, és elmondják a problémáikat, elmondják, hogy mik voltak vele a problémáik, és hogy miért nagyon hálásak nekik. Arról az ambivalens helyzetről, ami egyszerre a nosztalgia, egyszerre a vágy, egyszerre az önvád, egyszer annak a helyzetnek a fölismerése, hogy itt az emberek egyfajta politikai örökséggel kénytelenek szembenézni, amit részben a Titónak is tulajdonítanak. Szóval ezeket a helyzeteket képes megalkotni valaki pusztán azzal, hogy beöltözik egy halott embernek. Kiprovokál olyan helyzeteket, és nyilván nem csak a beöltözés, hanem a kamera is. Tehát ebben szerintem tök fontos az, hogy biztosan lennének ilyen beszélgetések a kamera nélkül is, de ennek a rögzítettsége, ez ad egy ilyen kiemelt jelentőséget ezeknek a pillanatoknak.
Igen, tehát hogy nem csak az embereknek a képviselete, vagy nem csak abban az értelemben lehet képviseletiség egy színészet, hogy mondjuk visszautják a Fondára, mint amikor a Fonda az Érik a gyümölcs című John Ford általi John Steinbeck feldolgozásban előlép és elmondja ezt a legendás monológiát, hogy ő mindig ott lesz, ő mindig ott fog, ő mindig árnyat fog vetni a hatalomra, és mindig ott lesz, amikor valaki éhezik, és amikor valaki is felsír, és amikor egy rendőr megpofoz egy tolvajt.
Akkor ő ott lesz a sötétben.
Akkor ő ott lesz a sötétben, és lesújt. Hanem, és majd erről is még beszéljünk, mert ez is persze érdemes a megtárgyalásra, hanem azt a fajta stimulációt is lehet képviselni, aminek a az ellentmondásos elhelyezhetőségéről már beszéltünk korábban, hogy amit máskor például pont a kamera végez el, és itt most együtt végzik el. Tehát itt most az képviseli közösen a kamera és a nem egy társadalmi csoportot, tehát nem egy ilyen politikai reprezentációról van szó, mint az országgyűlésben, vagy olyan filmekben, amik fontosnak tartják azt, hogy bemutassanak a marginalizált populációkat, hanem itt most az agóra van képviselve tulajdonképpen. Közbeszédre van szükség, nyilvánosságra van szükség, arra van szükség, hogy az utca megelevenedjen, és életre keljen, és az emberek kezdjenek valamit azzal, hogy valahogy emlékeznek a titóra, amit beárnyékol, vagy meghamisít, vagy megszépít az, ami mondjuk a háborúban történik. És ezt most ki kell belőlük hozni. És egy ilyen katalizátort képviselt, ez a színész, amelyet, hogy a titót is képviseli. Nem arról van szó, hogy a rögzítés ellenére történnének meg ezek a dolgok, vagy hogy ami ugye így, ami azt hiszem, hogy a megfigyelő antropológiának egy alap problémája, hogy nyilvánvalóan a megfigyelő jelenléte az megváltoztatja a leírandó vagy elemezendő viselkedést, hanem hogy éppen amiatt, hogy éppen a megörökítés reménye miatt kezdenek el beszélni az emberek, éppen amiatt, hogy abban bízhatnak, hogy ezt szét lehet terjeszteni.
Igen. Igen, és hát a képviseletiségnek egy másik formája, vagy amivel szintén fogunk foglalkozni, az a Vera. Ez a Vera című 2022-es filmben tetten érhető, amikor is azt látjuk, hogy egy olyan színésznő, akinek az arca, mivel rengeteg plasztikai műtétet végeztek el rajta, ezért nem igazán teszi alkalmasra arra, hogy bármilyen szerepet elvállaljon, ezért ez a színésznő a színészetből kiábrándulva máshol próbálja megkeresni az életében azokat a szerepeket, amelyekben komfortosan érzi magát, vagy amelyekből visszakap valamit. És azt úgy adódik az élet, vagy azt találja ki, vagy afelé köteleződik el, hogy egy szegény családot támogasson. És ennek a szegény családnak a támogatásának az erőszakossága, ennek a helyzetnek a furcsasága, hogy kvázi a performativitását, ezt mibe forgatja bele. Ez az, amivel ez a Tizakovi és Rainer Frimmel által jegyzett film foglalkozni fog.
Azt akarom csak mondani, hogy ez is olyan talán olyasmit fed fel, vagy sejtett meg, mint hogyha a színészetben lenne valami ellenállhatatlan, vagy hogy mintha a színész valami ellenállhatatlansággal küzdene. Tehát, hogy neki egyszerűen szerepbe kell kerülnie, neki egyszerűen szüksége van egy plénumra, meg statisztákra, akiket valahogy így maga mellé mozgat, és hogy mivel amit mondasz, folyamatos visszautasításba ütközik, ezért így erőszakkal a társadalmon keresztül menve, vagy testemi osztályokon és Róma városán, és mindenféle absztrakt és térbeli mozgással meg kell érkezni egy olyan pontra, ahol végre megnyilvánulhat. És hogy igazából ez egy ilyen iszonyú, tehát hogy szerintem azért nagyon lesz az izgalmas ez a film, egyrészt elég egyértelműen megidéz egy fontos klasszikust, ami Roberto Rossellininek az Európa 51 című filmjét, ami annyiban még bizarabb, hogy valahogy így a második világháború kontextusába helyezi a jótékonykodásról, mint performance-ról való gondolkodást. De hogy itt meg tényleg egy kortárs millióban, a mai Rómában látjuk azt, hogy ez a részvételiség, vagy ez az odafordulás, vagy ez, amit szociális érzékenységnek is szoktak ilyen borzalmasan nevezni, az egy mennyire kidolgozott sorozata különböző ilyen színpadképeknek.
Hát igen, és ez szerintem arra is fölhívja a figyelmet, vagy így a színészetnek erre, a filmszínészetnek erre a kiemelt különlegességére fölhívja a figyelmet, hogy itt a színész tulajdonképpen olyan gesztusokkal, olyan megjelenési módokkal dolgozhat, amit a mindennapi életben használunk, ami a mindennapi életben mindannyiunk számára ismerősek ezek a gesztusok, használjuk ezeket a gesztusokat, prezentáljuk magunkat különböző helyzetekben, és hogy ezeket a mindennapi eszközöket, ezt a gesztustárat kell valahogy átültetniük a filmtérbe, a kamera elé, valahogy meg kell gyökereztetniük, valahogy a film sajátjává kell tenniük azokat a mindennapi gesztusokat, mindennapi fellépéseket, vagy fellépési módokat, amelyekkel mi is élünk, és amelyeket mi is használunk.
Ez nagyon klassz. Ugye ezt mondod, mert erről meg az jutott eszembe, hogy hogy ugye mondtad, hogy nem volt akkor a presztízse a filmszínészetnek, mint a színházinak a film kezdetekor, de ugye Luc Mélie meg azt írja, arra keresi a választ, valahogy így egyértelművé teszi, hogy ő nem is feltétlenül tartja többre magától értetődően, de valószínűbbnek tartja, hogy valaki sikeres lesz egy kvázi naturalista, vagy kvázi ilyen életközeli színész játékkal, tehát amiből hiányzik a színháznak a túlzása. Mondom ellen példákat, csak azt mondja, hogy nagyon nehéz megcsinálni, hogy valaki egy ilyen durva stilizációval érvényre jusson, és csak azt akarom mondani, hogy például azt állítja, hogy a két filmes nagyhatalom megint csak, ahol ez sikerült, ez az életközeliség, vagy ez a naturalizmus, ez a Szovjetunió és az Egyesült Államok, és hogy mind a kettőben azért, mert megvolt a feltételrendszere annak, hogy ezt a színház és film közötti hierarchia különbséget elvessék. Mert ugye egyrészt az Egyesült Államokban nem volt színház, ezt ilyen elég nagy vonalon megállapítja, hogy nix. De másrészt, hogy a nyílt térben a Rónán, hogy mondják ezt a kanyonban, nem tudom, a szabad ég alatt történtek az események, ott készültek a filmek, és egyszerűen nem volt ez a millió, ami arra emlékeztette volna a színészt, hogy itt most rekonstruálja a színházi arcjátékbeli és testi repertoárt. És a Szovjetunióban, illetve előtte Oroszországban meg persze volt színház, de mivel azt a filmszínészetről gondolkodó nagy figurák, mint a Kulesov, vagy Pudovkin, vagy a Dovzsenko a cári kultúrához tartozónak vélték, ezért kifejezetten arra törekedtek, hogy arra ne emlékeztessen az ő figuráiknak a megnyilvánulása.
Hát igen, erről még az jutott eszembe, hogy ugye persze ez a hétköznapi viselkedés, vagy a minél naturalistebb, vagy természetesebbnek tűnő játéknak a meggyökeresztetése is nehéz, de hogy tulajdonképpen azok a színészek, akiket már így érintettünk, mint a Jerry Lewis, vagy a Chaplin, vagy a Magnani akár, akik valami nagyon extravagánsat, valami nagyon sajátosat visznek a kamera elé, ugye ott is az a tét, hogy ezt a film sajátjává tudod-e tenni, tehát akkor nem válik ripacskodásra, akkor nem érezzük azt, hogy ez valami... valami idegen, nevetséges, idegen anyag, hogyha valahogy a filmformát, hogyha tud annyira erőteljes lenni, hogy a filmformát saját magára irányítsa. És hát az szerintem, mondjuk nyilván erre, amit a Szabadidő kiadványban a Chaplinről írtam, hogy a Chaplin ugye, amíg nem ő rendezte azokat a filmeket, ami itt nagyon rövid időszak volt, amíg nem ő rendezte azokat a filmeket, amelyekben ő játszott, addig ugye neki pontosan tudatába kellett lenni, hogy egy-egy gesztust meddig tart ki, ahhoz, hogy azt a gesztust ne lehessen hamarabb elvágni, hogy ne lehessen rövidebb az a jelenet, amiben ő szerepel, ahhoz tovább kellett vinnie még egy kicsit a gesztust, hogy ő maga tulajdonképpen a testével, a játékával vághassa ezeket a jeleneteket. Tehát szerintem ez is nagyon fontos, és valahogy ebből következik az is, hogy a színész, amikor játszik, akkor a kamera tekintetét oda tudja magára vonzani, akár testrészeire is. Tehát bizonyos értelemben egy színésznek a testalkata határozza meg azt, hogy róla inkább egy totált, inkább egy közelít, inkább egy félközelít szeretne mutatni a rendező. Nyilván, hogyha valakinek akár így ilyen testi adottságból következően mondjuk nagyon komikusan nagy hasa van, vagy nagy orra van, vagy mondjuk pici, mint az Orson Welles esetében, akkor azt másképpen fogja fölvenni a kamera. Ha valaki nagyon esetlenül mozog, és ez a humorforrás, akkor ott egy totált kell mutatni, hogyha ha valaki a lábát mindig nagyon furcsán helyezi az egyik lábát a másik mellé, akkor az megkíván egy közelít a színésznek a lábáról. Ilyen értelemben tudja irányítani a színész a kamerát. Ez nyilván nem egy olyan tudatos irányítás, ami mondjuk egy
operatőrnek megadatik, vagy...
Hát igen, vagy csak azt akarom mondani, hogy nyilván azért itt ne csak olyan filmekre gondoljunk, vagy hogy picit próbáljunk meg elemelkedni egy forgatásnak az ilyen praktikus gyakorlataitól, mert ez nyilván kevésbé lenne érdekes, hogyha erről úgy gondolkoznánk. Nyilván, hogyha van előre meghatározva is snitlista, akkor nem lehet hop egyből átváltani olyan könnyedén egy beállításról a másikra, de vagy ezt próbáljunk meg egy ilyen absztrakciós szinttel szerintem megemelni, mert úgy érdekesebb róla gondolkozni. Hát nem, meg hogy szóval, hogy az, hogy mondjuk ezt követeli ki egy színész, az nyilván egy ilyen megfoghatatlan dolog.
Ez igazából ennek a lehetségességéről
beszélünk.
Ennek
a lehetségességéről
beszélünk. Tehát, hogy nem azt mondjuk, igen, hogy nem tudom, amikor a Harry Fonda feltette a lábát, azért állították át hirtelen a kompozíciót, mert ezt észrevették.
Egyébként miért ne lehetne, igen.
Hanem csak arról beszélünk, hogy elvileg, hogyha egy színészben van egy olyan autonómia törekvés, vagy erre nem is gondol, de valahogy mégis annyira sajátos, és kiterjesztett, vagy éppen nagyon szűk az, amit a testével csinál, akkor egy ponton ezt, ha van szeme a kamerának, akkor ezt felismeri, nem? Vagy hogy...
Hát és mit jelent az, hogy a kamerának van szeme? Szóval, hogy ez is egy, még egyel tovább tudná gördíteni, csak most azért akarok visszamenni ahhoz, amit az előbb mondtam, mert szerintem még ehhez ez egy ilyen érdekes adalék, hogy szóval, hogy lehet erre úgy nézni a színésznek az alakítására, mint valami, ami ilyen nagyon potens módon irányítja a kamerát, de úgy is tudjuk nézni a színészetet, hogy mondjuk, nem tudom, valaki játszik egy jelenetben, valamit gondol arról, hogy ez milyen beállítás lesz, és aztán pedig a... Vagy mondjuk, na, szóval képzeljük el ezt a helyzetet, hogy egy színész leforgat egy filmet, és aztán amikor beül a moziba, hogy megnézze ezt a filmet, akkor lát egy olyan jelenetet, egy kész közelít, amiben kinyit egy dobozt. És ez nem az ő keze, ami kinyitja ezt a dobozt, pedig a jelenet értelmezéséből az következne. Tehát mondjuk látunk a színészről egy arc közelít, ahol egy néz valamit, és arra rá van vágva egy doboz közeliben, amit kinyit egy kéz. És ez nem az ő keze, mert nem lehetett a forgatáson úgy összeegyeztetni az időpontokat, hogy ott legyen, és ezért beültették a, nem tudom, világosítót, vagy a szkriptest, hogy akkor ő nyissa ki ezt a dobozt. Szóval, hogy most ezzel csak azt akarom mondani, hogy amennyire egy színész képes irányítani a kamerát, annyira a filmi apparátusnak a lehetőségében áll az, hogy szétszabdalja egy színésznek a testét, hogy fölcserélhetővé tegye, hogy meghamisítsa. Most nyilván ez egy ilyen elég radikális példa, de hát számtalan ilyen példát tudnánk mondani, hogy akár CGI-jal, de hogy csak ezt
szinkronnal.
Mondom. A szinkronnal.
Világméretű terjesztés során, persze.
Világméretű terjesztés után további vágással és szinkronnal. Tehát, hogy nagyon sokféleképpen átadja magát a színész annak, vagy felkínálja magát egy ilyen áldozatként a kamera előtt, és tulajdonképpen tényleg azt lehet csinálni a játékával, amit csak a rendezők akarnak. Szóval ez egy ilyen ez egy ilyen kettős, vagy ilyen feszített erőtér.
Erről fogunk mindjárt még beszélni egy kicsit, hogy mert ez igazából ez lesz a legfőbb problémája az első alkalomnak, az október 8-ai alkalomnak, úgyhogy ezt mindjárt még egy kicsit felvezetjük, csak még vissza akartam szúrni, vagy utálni az utolsó a Luc Mulléről, megígérem, hogy hát úgy mondja, de persze azért az amerikai filmben is van ripacskodás, és ezt csak így meg akartam osztani veletek, mert nagyon érdekesnek tartom ezt az ilyen széljegyzetnyi felismerését, hogy az amerikai színész, az amerikai filmekben a ripacsok, azok mindig külföldiek, és mindig gonoszt játszanak, és a gonosz pszichopatát kell ugye túljátszani, aki vicsorog és örjöng, és nem tudom. És akkor azt mondja, hogy ez egy hármasság, tehát hogy itt nem csak itt nem egyszerűen csak a szenofóbiáról van szó, hanem ebben egy nagyon fontos komponens a túljátszás is, vagy a szimpadiasság is, vagy a szimpadiasság ellen is. Amerikai, akár európainak vélt színházi hagyomány ellen is kell, hogy forduljon a szenofóbia. Uh-huh. Ezt csak így be akartam szúrni. Én csak így azt akartam elmondani még, hogy ugye ez a hat alkalom, ez a színészet hat koncepciója köré rendeződik többé-kevésbé, nyilván ezek átfedésben vannak egymással, nagyban, nagy mértékben, és emellett még többet fel lehetne sorolni persze, de hogy ezek különböző szerepfelfogások, amiket általában részben a filmekből, és részben maguktól a színészektől munkáltunk valahogy ki, vagy az ő interjúikból, vagy elbeszéléseikből, vagy abból, amit hagytak erről tükröződni a filmben. És csak azt akarom még itt mondani, hogy a Chaplinről beszéltem, meg szerintem ez nagyon szuper volt ez a felismerés, vagy egyetlen az, hogy valakinek az eszébe jut, hogy úgy toljon ki, vagy sűrítsen egy fizikai geget, hogy azt ne lehessen szétszabdalni, hogy azért most itt főleg a képviseletiségről, meg a szócsőségről volt talán szó, de hogy például az is nagyon fontos lesz nekünk, amikor valaki kifejezetten önkifejezésre használja a színészetet, és ennek van olyan esete is, amikor valaki csak egy színész, de van olyan esete is, és például Jerry Lewis is ilyen, meg a Chaplin is ilyen persze, csak ezt akartam mondani, amikor ennek az is a feltétele, hogy előlépjen rendezővé. A Jerry Lewisnak is az első önálló filmét vetítjük, amit sok év iszonyú nagy sikerű, és egyébként hasonló mimikán, meg hasonló debilitáson nyugvó játék után csinált meg. De hogy egyszerűen ez csak így elmond valamit ennek, így elmond valamit a filmgyártásnak így a, nem tudom, az ökonomiájáról, vagy a rendjéről, a hierarchiájáról, hogy minden ilyen helyzetfelismerés, meg zsenialitás, meg testelvágás után is valahogy meg kellett szerezni ezt a pozíciót, ezt a rendezői autoritást ahhoz, hogy a színészete, persze a rendezése is, tehát ezzel, amit vetíteni fogunk, ez tudom, legendás a mizanszénje és a kompozíciója és a térérzéke Jerry Lewisnak, és olyanokra hatott Godard mondjuk, de hogy azért, hogy a színészete autonóm lehessen, ahhoz neki kell rendeznie magát. És ugye nyilván a Jerry Lewis esetében azért is ez különösen érdekes, mert ez magában a cselekményben is valahogy mindig felszínre kerül.
Igen, igen. Hát most erről nem beszéltünk, vagy talán az egyetlen alkalom, amiről a legkevesebbet beszéltünk, amikor a Judy Garland és Gene Kelly kettősét bemutató The Pirate, a Kalóz című filmet fogjuk vetíteni, ami hát azért mondjuk a Judy Garlandról azt lehet tudni, hogy azért az ő filmszerepeiben is nagyon elsődleges az, vagy az ő filmszerepeiben is elsődleges az ő színészi pozíciójáról való ilyen autonarráció, vagy arra való reflexió, hogy ő, mint a csúnya lány, hogyan tud sztárrá válni, vagy hogy mi az a különleges kvalitása, amitől egyszerre tudja a legszebb, legkívánatosabb nőt és a csavargót, az utcagyereket, a fogatlan kisfiút el tudja játszani. És szerintem ebben a filmben, ebben a The Pirate című filmben ez iszonyú sok gondolkodnivalót ad, és nem csak a Judy Garlandnak a játékáról, hanem egyébként a színészetről, magáról is. Most csak egy jelenetet hagy mondjak el ebből a filmből. Nem nagyon fogom részletezni, hogy ezért mindenkinek viszonylagos újdonság lehessen, de van egy jelenet ebben a filmben, amikor a Judy Garland a színpadon transzba esik, és nem tud magáról. Olyannyira nem tud magáról, hogy az akarata ellenére megcsókolja a Gene Kelly, és ez egy óriási trauma számára. És vagy mégis ettől a transz baesés élménytől válik olyan színésznővé, olyan kívánatos előadóvá, mint amilyenné válik a film során. Szóval, hogy ez a jelenet nekem a kiszolgáltatottságnak, a zsenialitásnak, és az autonómiának, per autonómia hiánynak egy ilyen iszonyú sűrű képe, ráadásul a Judy Garland esetében, aki meg a filmtörténetben aztán egy ilyen, tényleg ezeket a kettőségeket viszi színre egyszerre, hogy a legkívánatosabb és a leglepusztultabb, és közben pedig egy ilyen queer ikonná is válik. Szóval, hogy ezekről mind fogunk beszélni, most csak meg akartam említeni ezt a filmet is, hogy valahogy azt hiszem, hogy mindegyik film, amit választottunk ebbe a programba, nem csak, hogy színészeket mutat be, szóval, hogy na, a filmek, amiket ebbe a programba választottunk, egyrészt persze nagy színészek is játszanak bennük, de ugyanakkor talán még fontosabb az a minősége ezeknek a filmeknek, hogy ilyen önreflexív módon megfogalmazzák azt, hogy mi a színészet, és hogy mi ez a kamerával való kapcsolat, mi ez a viszony, ami a kamera előtt megjelenő és a kamera között kialakul, és akár ezt mondjuk olyan filmekben is vizsgálni, mint mondjuk az első programban vetített avantgárd, animációs, kísérleti eszéfilmek, amelyek valahogy ennek a megjelenésnek a teóriáját adják, vagy ezt a megjelenést teoretizálják egy picit, vagy erre adnak. Most azt nem akarom ilyen riasztóan mondani, hogy akkor ez egy ilyen nagyon fogalmi vetítés lesz.
Mert pont, hogy nem. Nem nagyon szó, ezek iszonyú érzéki, iszonyú bombasztikus filmek, nem nagyon szólalnak meg bennük. Azt hiszem, hogy az egyik filmben beszélnek, és az egyik filmnek a legvégén elhangzik talán egy mondat.
Hát is, illetve az első film, amivel kezdünk, Dodó Kacsa, ugye folyamatosan bennem áll a szája.
Igen, bocsánat, felfejtettem, igen. Szóval ez, de nem fogalminak semmiképp nem mondanám az együtt, hogy a Dodó Kacsának nem áll be a szája. Viszont nagyon sok fogalmat talán így mozgásba tud hozni, vagy működtetni tud a mi fejünkben, azzal együtt, hogy olyan hagyományokhoz tartoznak ezek a filmek, mint például az osztrák, 60-70-es évekbeli osztrák strukturalizmusnak a későbbi leágazása, ami megtartja a nyelve, a fogalmi nyelve ellenességét, a verbalitás ellenességét ennek az osztrák avantgárd hagyománynak. Ilyen lesz például Péter Cserkeszkének az Outer Space című filmje, amit vetíteni fogunk, vagy nem, hogy beszéd, de még hang sincs nagyon talán egy pillanattól eltekintve, vagy egy-két pillanattól eltekintve a Samuel Beckettnek a Film című filmjében. Az is nagyon tetszik ebben a programban, hogyha így kenegethetem magunkat hájjal, hogy a ilyen című filmek lesznek benne, mint Film, az a Beckettnek a filmje 1965-ből, és Kamera, ami meg a Cronenbergnek a filmje 2000-ből. És hát ha már így a Partizán Filmklubban élvezzük azt, ahogy elmoshatjuk a különböző filmformák és típusok közötti hierarchiát, úgyis, mint tudom én, eszéfilm, dokumentumfilm, híradó, reklám, stb. És az alkalmazottban is szeretjük felfedezni az önállót, vagy az önértéket. Ez a Torontói Filmfesztiválnak a trélere volt 2000-ben, de hát szerintem a Cronenberg egyik legizgalmasabb filmje kb. Úgyhogy ez mindestre ez a program, amiről szólni fog, az valóban az, amiről korábban beszéltél, Anna, hogy a filmkép, a kamera előtti tér, az bezár, izolál a külvilágtól, és megfoszt mindenfajta rendelkezéstől. Ez egy iszonyatos kín, több értelemben is. Egyrészt lehet, hogy egy olyan szerepet kell valakinek eljátszani, ami rettenetes, amely személyen rettenetes dolgok történnek. De másrészt, és ez talán, ezen az elvontabb szinten jobban működnek ezek a filmek, hogy valahogy így ezt a hasonlatot beszéltük, hogy ez kicsit olyan, mint a heliotropizmus, amiről a Benjamin is ír, meg talán sokan tapasztalattuk gyerekkorunkban is, aki ilyesmi iránt érdeklődtek, hogy a napraforgó ugye a nap felé fordul, és ez egyrészt csodálatos, hogy valami képes arra, hogy folyton a nap felé forduljon, hogy folyton táplálja magát, mindig az élet és a világosság legyen vele szembe. De másrészt ez egy kötött pálya is. A kamerához kötve lenni, a kamerához ilyen elválaszthatatlanul tartozni, és a kamera által megképzett világon kívül értelmezhetetlennek maradni. Amit most tényleg nem akarom ilyen bulvárba elvinni, de ami ugye nagyon sokszor tényleg, hogy mondjam, így igazolódik kvázi a bulváron keresztül. Tehát, hogy mint, csak ilyenekre gondolok, hogy mint amikor, nem tudom, a bohóc depressziós, a gyerekszínésznek nincs gyerekkora, mit tudom, és a többi. És sokféleképpen reagálnak erre a színészek, erre a terrorra, erre a determinációra, erre a kínra. Lesz mindenféle tónusváltás ebben a programban. Lesz olyan, akit egyszerűen csak csendesen kiver a víz a kamera jelenlététől, és csak úgy érzi, mintha kísértetet lehetne, vagy a saját sikerületlen fiatalságát, és lesz olyan is, aki pedig tébolyultan tör az apparátus ellen, és megpróbálja minden erejével elpusztítani. És lesz olyan is, mint Dodó Kacsa, aki csak folyamatosan jártatja
aki a csőrét. Aki próbál ellenállni. Hogyha egy rajzolt figura vagy, akkor még nehezebb az ellenállás, mint hogyha egy...
Hát igen, bármikor újra rajzolhatna. és még annyit lehetnék megmondani erről a programról, hogy abban is elég diverz lesz, és abban is különböző lesz, hogy tulajdonképpen ki a színész, és mi a színész, és mi az ő hatásköre, vagy meddig terjed az ő befolyása. Szóval, hogy lesz olyan film, amiben a színész a rendező is egyúttal, például Maya Deren és Alexander Hackenschmidt Meshes of the Afternoon című filmje, vagy lesz olyan film, amiben Beckettnek a film című filmjében nem árulom el, ki szerepel, és aki akar ilyen ráismerést, az ne is nézze meg.
De már valószínűleg tudhatját, tehát már a képekből, a promóból tudhatjátok sajnos.
Pár nem biztos, mert ugye pont eltakarja az arcát.
Na jó.
Mindenesetre egy rendező szerepel benne, de egy olyan rendező, aki színész is. De nem is azt akartam mondani, van benne rajzolt figura, akit folyton újra lehet ugye rajzolni, mint a Dodó Kacsa, de nem is ezt akartam mondani, hanem hogy van benne found footage is, két found footage film lesz benne. Vagy hát most hagyjuk ennek a terminológiának a korlátosságát, vagy furcsaságát, de hogy mindenesetre két olyan film van benne, amit egy rendező, Péter Cserkeszki és Sandro Aguilar egy-egy történetesen mind a kettő amerikai filmből újra vágott. Két amerikai nagyjátékfilmből, egész estés filmből csináltak egy 10-15 perces montást tele átfedésekkel, tele ismétlésekkel, tele blank szalagokkal, olyan vágással, ahol a negatív és a pozitív kép ér egybe, szóval valahogyan mást csináltak abból az eredeti műből, és nem forgattak hozzá semmi újat, és ezzel csak azt akarom mondani, amire már utaltál, Anna, hogy ugye nem csak arról van szó, hogy a színész arcához lehet vágni egy idegen kezet, és ez valami iszonyatos idegenségérzetet tud kelteni, vagy pont, hogy nem, és aztán amikor utólag ezzel szembesülünk, akkor az nagyon bizarr, ahogy az észlelés kiegészíti a kettő közötti testi hiányt, hanem arról is szó van, hogy különösen a filmszínészet esetében elkészül egy film, annak van egy hordozója, egy fizikai hordozója, vagy aztán egy kódelemek sorozataként bárki számára hozzáférhető az interneten, és e fölött a színésznek semmilyen befolyása nincs, az, hogy ezt valaki hogyan sajátítja ki, hogyan csinál belőle új montást, új found footage filmet, új ommást, vagy videóesszét, vagy mémet, vagy akármit, azt egyáltalán nem tudja befolyásolni. És...
Ahogy James Naramore írja, minden vágó egy potenciális Dr. Frankenstein, úgyhogy ezzel számolni csinálni kell, és most már mindannyian vágók is vagyunk, ugye, hogy ennyire könnyen elérhetőek ezeknek a filmeknek a digitális változatai, ugye fájlokból ki tudunk szedni részleteket, és mémeket, meg rövid videókat tudunk összeállítani ezekből.
Igen. Igen, úgyhogy ezek lesznek, ezek várnak rátok október 8-án, 7 órakor.
Október 8-án 7-től, és mindenkit arra buzdítanánk, hogy kövesse ezeket a vetítéseket velünk, és minden vetítés után maradjatok ott a beszélgetésre, mert mi gondolkodásunkat is nagyon gazdagítja az, hogyha gazdagítják mindig a hozzászólások, és érdekes viták szoktak kialakulni ezek után, a vetítések után, úgyhogy ott tudunk október 8-án találkozni az 5-ös 10-ben, és akinek nem jó az az időpont, azzal pedig október 15-én tudunk találkozni a második alkalommal.
Igen, köszönjük a figyelmet.
Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!